Sziasztok, dr. József Dániel vagyok, és ma egy napon az alkalmazások fejlesztése a felhőben címmel fogok nektek előadást tartani. Nagy vonalakban miről lesz ma szó? Beszélni fogok először az Azure App Services-ról, ahol web alkalmazásokat tudunk majd elkészíteni. Fogok beszélni a cache szolgáltatásokról, ahol két technológiát fogok majd igazából bemutatni. A Notification Hubnál a Notification rendszert fogom ismertetni, a Traffic Managernél a terhelésárosztás, és végezetül pedig a Machine Learningről fogok egy kis ízelítőt adni. Ugye Azure-ban maga a szolgáltatásokat többféleképpen tudjuk csoportosítani. A mai napon a platform szolgáltatásokról lesz szó, ami azt jelenti, hogy konkrétan a platformot a felhő fogja számunkra biztosítani, és a számunkra csak annyi a feladat, hogy magát az alkalmazást, illetve a hozzátartozó mondjuk adatbázist elkészítsük. Ezek közül is a mai napon elsősorban a web és mobil, illetve data storage területen található szolgáltatások fognak majd előtérbe kerülni, illetve egy nagyon picit az analitikai részről is fogok majd beszélni. Akkor kezdjük az Azure App Services-ról. Az Azure App Services az négy pillérből áll. Egyrészt vannak a skálázható web alkalmazások, ez maga a web apps. Van a mobile apps, ahol háttérszolgáltatások, mobil alkalmazása, illetve ilyen jellegű megoldásokat tudunk készíteni. A Logic Apps-szal üzleti folyamatokat tudunk elkészíteni, és az API Apps-szal pedig felhő alapú API-kat tudunk igazából létrehozni. Én igazából, amire a hangsúlyt szeretném fektetni most, az a web apps, ahol platformfüggetlen web alkalmazásokat tudunk elsősorban futtatni, és erre fog nekünk igazából biztosítani nekünk környezetet az Azure. Miért jó ez nekünk? Azért jó ez nekünk, mert széleskörű platformtámogatás van, tehát nem csak .NET-ben, hanem Node.js, Python, PHP vagy Java-ban is tudunk igazából alkalmazásokat futtatni. Nagyon sok előre elkészített sablon van, erre majd fogok mutatni példát, és majd egy kicsit szó lesz az Azure App Marketplace-ről. Maga a platform lehetőséget biztosít arra, hogy beépített konnektorok segítségével további szolgáltatásokhoz egyszerűen tudjunk kapcsolódni, és támogatja azt is, ami a mostanában eléggé divatos Continuous Integration rendszereknek a felépítését, azaz tudunk nagyon egyszerűen telepíteni alkalmazásokat a felhőben, és fejlesztési szempontból egyszerűen tudjuk ezeket a dolgokat megoldani. Támogatja még azt is, hogy különböző munkafolyamatok között integrációkat biztosítsunk, tehát REST-en keresztül tudunk kommunikálni, és igazából maga a platform az segít abban, hogy maga az üzemeltetési részt azt igazából csökkenteni tudjuk. Nézzük akkor a web apps-okat. A web apps-ok konkrétan web alkalmazások futtatására alkalmas platformszolgáltatás. Támogatja a skálázást, ugye ez nagyon fontos az, hogy akár kézzel, akár automatikusan tudunk skálázni, és tudjuk állítani azt, hogy milyen virtuális gépen szeretnénk ezt az egész alkalmazásunkat futtatni. Ahogy az előbb említettem, tud integrálni Continuous Delivery rendszerekhez, például Visual Studio Team System, de itt van, ugyanúgy tudom említeni a TeamCity, itt van a JIT-et, erre majd fogok példát is mutatni, illetve nagyon fontos, hogy telepítési szlotokat tudunk igazából definiálni, ami azt jelenti, hogy tudunk egy éles rendszer felállítani, és mellette akár több tesztrendszer is kialakítható egy módon. Jó, éles alkalmazást nagyon megfelelő módon tudjuk tesztelni, tehát AB teszteket tudunk készíteni, és ez a platform arra ezt is biztosítja, hogyha vannak olyan folyamataink, amit bizonyos időnként vagy folyamatosan el kell végeznünk, akkor a háttérben úgynevezett webjobokat tudunk definiálni, amelyek képesek egy adott alkalmazást lefuttatni. Jó, nézzük is meg akkor azt, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban. Lépjünk be az Azure portálra, ugye kezdőképernyőként ez fogad minket, és ahhoz, hogy egy új szolgáltatást létrehozzunk, ahhoz a új segítségével tudjuk ezt megtenni. Konkrétan itt megjelenik egy kategória, a Marketplace szerinti kategória. Igazából mi most a webend mobile-on keresztüli részeket szeretnénk használni, tehát egy webappot akarunk létrehozni. Alul láthatóak azok a szolgáltatások, amiket nemrég hoztam létre, illetve van egy kereső is, ahol ezt ugyanúgy tudunk keresni, sőt itt még van ebből a szempontból egy IntelliSense, ahol segít abban, hogy milyen lehetőségek vannak abban, hogy az adott címszóval. Kiválasztom most itt a keresőben a webapot, akkor már is a marketplace-en keresztül felmutatja nekünk azt, hogy milyen alkalmazások vannak, amiben ez a kifejezés szerepel. Ugye mi most egy olyan webapot szeretnénk készíteni, ami a Microsoft biztosít számunkra, tehát ez maga a platform szolgáltatás. Kapunk egy leírást erről, és a Create segítségével tudjuk igazából létrehozni. Hogyan is néz ki egy ilyen szolgáltatás? Ugye minden szolgáltatás egy webcímen érhető el, egy egyedi webcímen, tehát nekünk szükségünk van arra, hogy egy egyedi nevet adjunk. Ugye ez, amikor létrehozzuk, akkor ez ellenőrzésre is kerül. Most például létrehozok egy olyat, hogy DombiED demo, egyből ellenőrzi, és hogyha minden rendben van, akkor ezt jelzi számunkra a rendszer. A következő feladatunk az, hogy ki kell választanunk, hogy milyen Azure előfizetésre szeretnénk ezt használni, vagy melyik Azure előfizetésünket szeretnénk ezt, Azure előfizetésünkben szeretnénk ezt létrehozni. Itt több is lehet, itt most jelenleg nálam egy Azure Free Trial van aktiválva, és utána minden erőforrást tudunk úgynevezett csoportosítani, ez azt jelenti, hogy egy csoportba tartozóak azok logikailag egybe lesznek valamilyen szempontból, és azért az is az Azure törekszik arra, hogy ezeket a csoportokban lévő erőforrásokat egy adatközpontba is helyezze el. Tehát itt most konkrétan azt mondom, hogy legyen ez a DombiED demo erőforrás csoport, és utána pedig meg kell adnom egy úgynevezett App Service Plant, ami meghatározza azt, hogy milyen gépen szeretném futtatni. Ugye még nem hoztam létre, úgyhogy automatikusan létre akar nekem egyet hozni, de természetesen én is ezt meg tudom tenni, és adok neki egy nevet. Ugye ez egy belső név, amit én fogok használni, ennek legyen a neve az, hogy DombiED Service Plan, és utána meg kell mondanunk azt, hogy melyik régióba szeretnénk ezt a szolgáltatást létrehozni. Ugye a Microsoft ebből a szempontból nagyon büszke arra, hogy talán a világon a legtöbb régióban elérhető, sőt Kínában akár két helyen is van régiója, adatközpontja. És a jelenleg ugye régióként tudunk választani, én kiválasztom ebből a szempontból a West Europe-ot, ez feltehetőleg valószínűleg Németország, illetve Hollandiakban lesz majd konkrétan ez az adatközpont, konkrétan ezért ezt nem tudjuk meghatározni, és utána a pricing tierben pedig meg tudjuk választani azt, hogy milyen gépet szeretnénk, vagy milyen módon szeretnénk ezt a webalkalmazást futtatni. Ugye ez ár függő, nagyon sok service plan található, látható az, hogy ezek azok, amiket felajánl. Van egy web alkalmazásoknál egy ingyenes, ami azt jelenti, hogy egy megosztott infrastruktúrán fogjuk ezt futtatni, tehát más web alkalmazásokkal együtt, és 1 GB tárhelyet kapok. Ez konkrétan teljesen ingyenes ebből a szempontból, de természetesen, ha már domaint szeretnék beállítani, ha már SSL-t szeretnék beállítani, vagy már konkrétan szeretnék egy erősebb gépet az adott alkalmazáson futtatására, illetve szeretnék majd ebből a szempontból terhelésárosztást alkalmazni, akkor már többet kell fizetnem. Mi alapból, amikor üzleti ügyfél számára szeretnénk javasolni valamit, akkor egy ilyen alap web alkalmazásnál inkább azt mondanám, hogy a standardot javasolnám, ahol már tényleg azt lehet mondani, hogy a backup, a traffic manager, tehát jó sok szolgáltatás, illetve extra dolog az rendelkezésünkre áll. Most én egy standard S1-et fogok létrehozni, és miután kiválasztottam, azt mondom, hogy create, akkor történik egy validáció, és a háttérben egy adott régióhoz tartozó adatközpontban a rendszer megpróbálja ezt számunkra létrehozni. Erről fogunk is igazából kapni egy értesítést, függ attól, hogy az adott régió az mennyire terhelt, tehát ebből a szempontból ez lehet akár néhány perc, de lehet akár több perc is, illetve függ a szolgáltatás típusától is, mert mondjuk egy virtuális gépet az jóval lassabban tud létrehozni, vagy mondjuk egy Rediskes, mint mondjuk egy web alkalmazást ebből a szempontból, és függ természetesen attól is, hogy milyen service tiert választottunk ki. Jó, míg ez elkészül, addig nézzük meg, hogy milyen platform szolgáltatások vannak. Egyébként van egy notification, ahol lehet látni azt, hogy elindult az egész dolog. Reméljük, hogy minden rendben lesz ezzel a demóval, mert olyan, mintha most itt megakadtunk volna. Menjünk tovább, jó? Addig a prezentáció, hogy milyen nyelvi támogatások vannak. Ha nem jött létre, akkor mindjárt létrehozunk egy másikat. Ugye már korábban említettem, hogy maga a nyelvi támogatás nagyon erős. Tehát tudunk .NET-ben, Node.js-ben, PHP-ban, illetve egyéb Python vagy Java kódokat alapból futtatni. Természetesen vannak bizonyos limitációk, hogy milyen keretrendszer van támogatva, de akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy ezért ez egy nagyon fontos tényező. Illetve a telepítési megoldásoknál, ahogy korábban is említettem, van lehetőség arra, hogy több forrásból is tudjunk telepíteni, tehát tudjuk magát felmásolni az elkészült alkalmazásunk lefordított kódját, illetve arra is van lehetőségünk, hogy mondjuk egy forráskódkezelővel összekössük, tehát például Visual Studio Team System-mel, vagy arra is képes, hogy mondjuk a Dropbox fiókba valamit feltöltök, akkor ő ezt szépen majd szinkronizálni fogja, és így tovább. Jó, megnézem közben, hogy elkészült-e. Ha nem készült-e, nagyon jó, elkészült, csak itt van a böngészőben egy kicsit lassabban történt, kiírta azt, hogy deployment succeeded. Akkor, hogyha megnézem az erőforrás csoportjaimat, akkor látható, hogy az előbbi létrehozott erőforrás csoportom majd mindjárt meg fogja lenni, ugye ez a DombiAD demo, és ebben az erőforrás csoportban két darab Azure erőforrás fog majd létrejönni. Az egyik maga a service plan, ami megmondja, hogy milyen gépen futtatom, és ezen kívül pedig megjelenik egy úgynevezett maga a web alkalmazásom, ez az AppService. Jó, hogyha erre rákattintok, akkor kvázi megjelenik ennek az erőforrásnak a legfontosabb információja. Tehát például látom azt, hogy melyik resource groupban szerepel, látom azt, hogy fut, látom azt, hogy melyik régióban van most jelenleg, látom azt, hogy melyik előfizetésemhez tartozik, látom azt, hogy hol érhető el. Ugye ez egy egyedi URL, ez amit igazából létrehoztam. Ha erre rákattintok, akkor be is fog nekem hozni, és mindjárt látható, egy teljesen új template van, nem is olyan régen került ez fel, ahol már is arra buzdít engem, hogy kezdjem el az alkalmazásomat felpublikálni, és dokumentációkat rak. Tehát ez a template ez nem olyan régen került ki, korábban egy kicsit másképp nézett ki ez a default template, ami ebből a szempontból szerepel. Ezen kívül látok egy FTP user nevet, meg látok egy FTP szervert, mindjárt meg is fogom ezt mutatni, hogy ez hogyan is néz ki. Mielőtt még tovább mennék, szeretném hangsúlyozni, hogy egy webalkalmazásról beszélünk, egy platformról, bármikor előfordulhat valami olyan dolog, amikor azt kell mondani, hogy na most azért jó lenne egy kicsit jobban beleavatkozni a történetekbe. Itt viszont azért eléggé kötött a kezünk, itt annyit tudunk csinálni, hogy magát a webalkalmazást újra tudjuk indítani, tehát ha bármi gond van, úgy érezzük, hogy nem frissült, bekeselődött valami, akkor tudunk olyat mondani, hogy újra tudjuk indítani, illetve magát az egészet le is tudjuk állítani. Akkor feljön egy ablak, hogy tényleg szeretném leállítani, azt mondom, hogy igen, szeretném leállítani, és utána leállítottam, akkor utána újra el tudom indítani ebből a szempontból. Jó, tehát hogyha minden kötél szakad, úgy látom, hogy valami nem úgy működik, vagy hogy nem, mintha nem érzékelni a webalkalmazásunk, bekeselődött maga a tartalom, hogy én frissítettem, akkor ehhez tudunk igazából folyamodni, hogy ezt meg tudjuk nézni. Amit szeretnék elsőként megmutatni, ugye beszéltem itt a nyelvekről, itt baloldalt, hogyha megnyitottuk az erőforrást, akkor itt vannak az adott webalkalmazáshoz tartozó tulajdonságok, és amiről az előbb beszéltem, hogy több nyelvi támogatás van, ezt az application settings-ben tudjuk egy kicsit finom hangolni. Nézzük meg, hogy mit is tudunk itt igazából csinálni. Egyrészt tudok olyat mondani, hogyha betöltődött a tartalom is, hogy milyen .NET verziót szeretnék használni, tehát itt meg tudom határozni, hogy .NET V4.6, látszik, hogy V3.5, tehát kötött a kezünk, de tudunk választani valamilyen szempontból. PHP verziónál most jelenleg az 5.5, 5.6, illetve a 7.0-as verziót lehet igazából kezelni. A Java verzióból 7-es, illetve 8-as verziót támogatja. Feltételezem egyébként, hogy tehát a biztonsági frissítés kapcsán a legújabb verzió van fönn, illetve a Python verzió a 2.7, illetve 3.4. Miért jó nekem ez a platform szolgáltatás? Azért, mert ha nekem van egy Java alkalmazásom, és én szeretném ezt futtatni, akkor nekem nem kell törődnöm azzal, hogy legyen egy webszerverem, nem kell törődnöm azzal, hogy legyen rajta megfelelő Java, és azzal se kell törődnöm, hogy hol akarom ezt az egészet hostolni. Tehát ez erre megfelelő biztosítékot nyújt számomra. Ha megfelelő pricing tiert választottam ki, akkor még ilyet is tudok választani, hogy 32 vagy 64 bites rendszeren szeretném futtatni, ez ugye az árfüggő, hogy ez konkrétan mit is jelent. És amit még szeretnék igazából itt a beállításoknál hangsúlyozni, hogy van lehetőségünk arra, hogy például ASP.NET-es alkalmazásokat távolról debugoljunk. Ez meg kell, hogy mondjam, hogy nálunk már előfordult, hogy szükség volt rá, mert az Azure-ban másképp viselkedett egy picit a web alkalmazásunk, mint Localhost-ban, és ahhoz, hogy kiderítsük pontosan, hogy mit is jelent ez, ezért kellett igazából ezt a remote debugging-ot bekapcsolni, és onnantól kezdve tudtam távolról igazából hozzá kapcsolódni. Ami még fontos lehet, az az, hogy ugye minden webszervernél meg kell mondani azt, hogy ha nem adom meg, hogy mely dokumentumot nyissa meg alapértelmezetten, akkor ezt itt tudom definiálni. Tehát itt jelenleg látható, hogy az ASP.NET-essel kezdődik default HTML, HTML, illetve HTML, majd az index HTML, HTML, és végezetül pedig szerepel a PHP is, illetve hosting start HTML fájl. Tehát látható, hogy amelyik sorrendben megtalálja az első állományt a gyökérkönyvtárban, az fogja igazából megnyitni számunkra. Jó, és említettem még az előbb, hogy van arra lehetőségünk, hogy összekössük mondjuk egy másik ilyen verziókövető rendszerrel. Van úgynevezett deployment options, hogy hogyan szeretném ezt deployolni. Igazából most azt szeretném bemutatni nektek, hogy erre milyen lehetőségeink vannak. Ugye az egyik, amit mondtam, hogy beállítunk egy úgynevezett verziókövető rendszert, vagy valami olyan forrás, ami igazából szerepel. Tehát például én itt most be tudnám állítani, nekem van egy Visual Studio Team Services rendszerem. Ha erre rákattintok, akkor utána már is felajánlja, hogy az adott accountomban mely lehetőségek vannak, vagy mik azok, amik velem meg vannak osztva, ilyen Visual Studio Team Services accountok, és azon belül pedig ki tudom választani, hogy melyik projektről akarok beszélni. Itt nekem van egy ilyen Windows 10 Example nevezetű demo, és végezetül pedig meg tudom határozni azt, hogy mely repozitív tud. Én most jelenleg egy Git alapú verziókövető forráskódkezelő rendszer van, jelenleg egy master branch van, tehát erre tudok ráakaszkodni, és ebből a szempontból ezt meg tudom tenni. Illetve azt is meg tudom mondani, hogyha valami változás történik, akkor csinálni a performance tesztet, miután sikeresen telepített. Mit jelent ez számomra? Ez azt jelenti, hogy ha én, mint fejlesztő, elkezdek fejleszteni, és a kódot berakom a Git repozitoriba, akkor ez automatikusan képes erre a web alkalmazásra feldeployolni, és már is ki tudom próbálni élesbe is ezt az egész dolgot. Jó, én most ezt nem okézom le, de egyébként utána már ezt be is tudnám állítani. Tehát ez volt az első opció lehetőség azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen web alkalmazást tudjak telepíteni. A következő opció az nem lesz más, mint hogyan tudok FTP-vel kapcsolódni, vagy FTPS-sel kapcsolódni. Ugye konkrétan látható az, hogy itt van konkrétan ez az én websájtomnak a host címe, és az is látható, hogy van egy FTP deployment username. Okay. Ahhoz, hogy én tudjak bármit is csinálni, ahhoz nekem szükségem van a jelszóra is, hogy hogyan tudok igazából ehhez kapcsolódni, akkor azt mondom, hogy a deployment credentials-ban meg tudom határozni a felhasználó nevet, és meg tudom határozni a jelszót. Okay? Tehát miután beléptünk első alkalommal, és FTP-vel szeretnénk telepíteni az alkalmazásunkat, akkor mindenképp ide kell jönnünk, és be kell állítani egy jelszót ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Tehát azt mondom, hogy ide adok egy jelszót, egy megfelelően hosszú és kellően biztonságos, kétszer megadom, és utána elmentem ezt a felhasználó nevű jelszót. Okay, itt ezt változtatnom kell, mert ez a username most jelenleg szerepel. Azt mondom, hogy ez lesz a DombiAD demo user, mondjuk, és utána azt mondom, hogy mentés, akkor utána ezt lehet látni, hogy a notification-ben már jelzi is nekem, hogy ezt meg fogja tenni, és hogyha visszamegyek a fő oldalra, akkor látható az, hogy megváltozott ez a dolog. Arra szeretném felvinni a figyelmet, hogy mindig van egy úgynevezett, ugye ez egy domainben szerepel, és itt mindig szerepel konkrétan az a domain név, amiben ezt a resource groupot létrehoztam. Ez azért fontos, mert hogyha több web alkalmazást fogok létrehozni, akkor azt fogjátok észrevetni, hogy az FTP username az majdnem minden esetben ugyanaz lesz, csak abban fognak különbözni, hogy más lesz konkrétan a domain név. Tehát innen fogom tudni, hogy hova akarom igazából publikálni. Tehát ha most létrehoznék egy új web alkalmazást, ugyanezt az FTP címet kapnám, ugyanez a felhasználó név lenne, csak akkor természetesen annak a web alkalmazásnak a neve lenne itt szerepel. Na nézzük, hogyan tudok ezt kapcsolódni. Kimásolom ezt. Szerencsére itt nincsen ilyen copy lehetőség, mint minden más helyen. És utána nyitok egy böngészőt, és nem is böngészőt, egy File Explorer-t. Már is megjelenik a felhasználó név jelszó. Hogy ne roncsam el mindenképp, minden kimásolom, mert hajlamos vagyok elgépelni ezt. A jelszót meg bízok benne, hogy igazából nem fogom elütni, és hogyha minden sikerült, akkor látni fogjuk, hogy ez egy IIS alapú website lesz. Igen, ilyen már történt velem, egy kicsit várni kell, hogy frissüljön ez az egész dolog. És látni fogunk egy www.root könyvszárat. Nem ez kell nekem. Legalábbis kéne, hogy lássunk egy www.root könyvszárat. Mindjárt be fog jönni. Jó, megyünk tovább. De a lényeg az, hogy ugye az IIS alatt egy www.root-on belül szokott lenni a web alkalmazásunk, és oda kell igazából ezt az alkalmazásunkat berakni ahhoz, hogy ez az egész dolog megtörténjen. Alapvetően ugye mondtam, hogy ez platform független, de mondjuk, hogyha Visual Studio-t használunk, akkor nagyon sok kényelmi funkciónk van arra, hogy egy alkalmazást publikáljunk az Azure-ba. Nézzük meg, hogy ez hogyan is történne, addig még igazából ez a www.root bejön. Tehát ugye mutattam nektek, hogy van az FTP lehetőség, mutattam nektek, hogy van a Git lehetőség, és vagy legalábbis a deployment optionnél vannak további lehetőségek arra, hogy honnan szedjük ki. És a következő lehetőség, hogyha Visual Studio-t használunk, akkor nézzük meg, hogy egy egyszerű webalkalmazás esetében ez hogyan történne. Azt mondom, hogy File New Project, és itt kiválasztok egy webalkalmazást, pikpak. Igen, egy kicsit tölt, meg még a templéteket is be fogja szedni. Nagyszerű. És itt a web alkalmazásoknál azt mondom, hogy ez egy sample HTML lesz, és azt mondom, hogy hozzuk is létre. Ugye ASP.NET-nél meg tudjuk mondani ezt, hogy milyen sablon alapján akarjuk ezt létrehozni. Első lehetőségünk, hogy már itt bekattintom, hogy Hosting Cloud, és meghatározom, de tegyük fel, hogy van egy meglévő alkalmazásom, és azt szeretném a cloudba tenni, akkor milyen lehetőségünk vannak, azt szeretném most igazából bemutatni. Azt mondom, hogy hozzuk létre ezt a sima üres projektet, ebben pedig annyit fogunk csinálni, hogy van egy ilyen publish opció, aminek a segítségével ki tudjuk tenni ezt az egész dolgot az Azure-ba. Mindjárt elkészíti a sablonunkat, egy teljesen üres sablont, ebben csak egy webprojekt lesz, illetve referenciák lesznek ebből a szempontból, tehát egy teljesen üres projektet hoztam most igazából létre, nem is ezen van a hangsúly. És hogyha betölt, akkor mindjárt nézhetjük a publish opciókat. Oké, okay, addig még betölt ez a dolog, addig mutatnék egy fontos információt, tehát látni fogjuk azt, hogy Visual Studio-ban a publish-nál tudunk direkt bekapcsolni az Azure-hoz, és ki tudjuk választani az adott web alkalmazást, tehát van ilyen támogatás is, illetve, hogyha megnézzük itt a overview oldalon, van egy ilyen opció, hogy get publish profile. Ha erre rákattintok, akkor egy olyan publish profile-t fog nekem letölteni, ami a Visual Studio-nak tökéletes lesz. Azt mondom, hogy save ez, kidobjuk már is a desktopra. Ups, oké. Okay. Ki is raktam a desktopra, és talán addigra már el is jött létre is jött a web alkalmazásom, és amikor a web alkalmazásra azt mondom, hogy jobb gomb, igen, és azt mondom, hogy publish, akkor több opció közül tudok választani. Az első dolog az, hogy van ez az import, amikor azt mondjuk, hogy azt, amit letöltöttem, publish profile-t, azt tudom megadni, és akkor ő mindent beállít magának. Tehát ez a publish profile mindent tartalmaz, hogy melyik a web alkalmazásom, vagyis hogy mi az előforrás neve, hogyan tudok hozzá kapcsolni, hol van a www.root könyvtár, stb. Stb. A másik lehetőség az, hogy, hogy például szeretnék itt a Visual Studio-ban egy meglévő szolgáltatáshoz menni. Először is, hogyha kapcsolódtam, igen, a credential-omat aktiválni kell, mert a jelszó megváltozott egy fél pillanat. Tehát meg kell adnom az Azure előfizetésemet, és hogyha én ezt megadtam, akkor utána ő kapcsolódik az Azure-hoz, és lekéri a hozzátartozó előfizetéseket. Oké, okay, mindjárt remélhetőleg be fog nekem ezt jelentkezni. Látszik, hogy homokórázunk egy picit. És sikeresen megvolt. Látszik, hogy betölti most sikeresen kapcsolódott, elkezdi a subscription-okat letölteni, és utána pedig a resource groupokat is el fogja készíteni. Ugye nekem van ez az Azure Free Trial, és hogy amint látjuk, itt megjelent nekem ez a konkrétan a resource groupoknál a Dombi ED demo, és látható, hogy itt van ez a web alkalmazásom, Oké, tehát amit most hoztam létre, az itt egyből megjelent, és ez működik. Megmondom őszintén, már fordult velem elő, hogy nem jelent meg az összes erőforrás, nem tudom ennek az okát, pedig ott kellett volna, hogy legyen. Ebben az esetben a Publish Profile tud segíteni, és akkor onnan biztos, hogy fog működni. Tehát, hogyha itt ebben a listában nem látjuk, akkor azzal meg tudjuk oldani. Viszont, hogyha még nincs az a web alkalmazásunk, tehát tényleg most akarjuk először létrehozni, akkor, hogyha rákattintok a New-ra, itt akkor nem egy meglévőt, hanem most egy új erőforrást akar létrehozni. Tehát ugyanaz, mint amit az előbb az Azure-ban a web felületen megcsináltunk, megadjuk a host nevet, megadjuk az előfizetést, megadjuk az App Service Plan-t, stb. És a Create segítségével Azure-ba el tudjuk egyből készíteni. Jó, fontos, ezek a kényelmi funkciók a korábbi Visual Studio-ban nem nagyon jelentek meg, tehát érdemes ebből a szempontból a legújabb használni. Mutatnék akkor még egyet, hogyha ez nem működne, akkor nézzük meg a Publish Profile-t, akkor rámegyek arra, hogy Import, amit az előbb letöltöttem Publish Profile-t, azt megadom a Visual Studio-ban. Itt ez szerepel, azt mondom, hogy Open, és azt mondom, hogy OK. És látható, hogy már is mindent kitölt, biztonságosan eltárolva a jelszót, mi a destination URL, stb. Ez egy deployment lesz, több deploymentet is lehet igazából definiálni egy web alkalmazásnál, de ha azt mondom, hogy next, még akár a adatbázis kezelés is meg tudom mondani, meg hogy melyik konfigurációt rakjam mindig fel. Tudunk egy preview-t nézni, de hogyha megnyomom a publish, akkor szépen lefordítja az üres alkalmazásomat, és utána elkezdi Azure-ban ezt az egész dolgot felrakni. Jó, ez is természetesen a Publish Profile az megjelenik itt, tehát erre nekünk szükség van. Tehát a későbbiekben már nem kell ezt megismételnünk, ezt lementi, és akkor ez rendelkezésünkre áll. A következő Publish-nál már nincs ilyen jellegű dolog. Jó? Oké. Mindjárt szépen megy itt az egész dolog. Látható, hogy elkészül. Szépen fordítja ezt az üres alkalmazást, és mindjárt is fog készülni. Jó, addig egy kicsit haladnék a PPT-vel, mert sok mindenről kezdtem el beszélni, de jó, hogyha ezeket meg is említem. Egyrészt, ugye említettem korábban, hogy vannak telepítési szlotok, tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy web alkalmazásom, akkor mondjuk, hogyha fejlesztjük, akkor lehet egy fejlesztési rész is. Ugye, bocsánat, miután sikerült a deployment, akkor egyből megjelenítél, ugye üres alkalmazás, tehát nem történt ebből a szempontból semmi plusz dolog. De hogy visszajöjjek ide a prezentációmra, tehát tudunk különböző úgynevezett fejlesztési ágat, tudunk ilyen staging állapotot létrehozni, tudunk testing állapotokat létrehozni, és ebből a szempontból, hogyha csinálunk egy ilyen deployment slotot, akkor a végfelhasználó, vagy legalábbis úgymond a megrendelő ki tudja próbálni az alkalmazást, mielőtt még kimenne élesbe. Jó, tehát ez igazából ennek az egésznek a lényege. Tudunk A/B teszteléseket csinálni, és így tovább. Miért jó ez nekem? Azért jó ez nekem, mert kvázi az új web alkalmazásom ugyanúgy ott van az Azure-ba, ki tudom próbálni, hogy tényleg jól viselkedik-e az Azure-ba, anélkül, hogy az édes alkalmazás bármit is módosítanék rajta. És utána, hogyha úgy döntünk, hogy oké, megfelelő a tesztverzió és az édes verzió, akkor kvázi egy úgynevezett swap segítségével ki tudom cserélni. Tehát egy fél pillanat alatt képes vagyok arra, hogy a tesztkörnyezetből édes környezetet csináljak és vissza. Tehát, hogyha valami baj történt, vagy nem megfelelő, akkor vissza is tudok állni ebből a szempontból, hogy ez megfelelő módon történjen. Nézzük is meg akkor ez hogyan is néz ki a felületen keresztül. Hova tűnt a böngészőm? Ja, itt van. Meg is van. Itt is vagyunk. Jó. Ez nekünk most nem is szükséges, tehát sikerült igazából telepítenünk. Ami itt a főoldalon szerepel, még a szlotok előtt, látható az, hogy ami még fontos lehet nekünk, hogy látunk egy monitorozási lehetőséget, hogy mennyire telt a web alkalmazásom. Ezt majd mindjárt egyébként részletesebben is meg fogjuk nézni a konkrétan a skálázásnál. Tehát a deployment slotoknál tudok olyat mondani, ez előfizetés függő, tehát basicben meg freeben nincs lehetőségem top slotot létrehozni, de itt van erre lehetőségem, tehát a standard esetben már van erre lehetőség, és megvan, hogy hány slot lehet ebből a szempontból. Adok a slotnak egy nevet, mondjuk ez legyen a dev slot, és megkérdezi, hogy leklónozza bizonyos szempontból a konfigurációkat, ami az éles rendszeren van. Én azt mondom, hogy nem, mert most igazából nincs is ebből a szempontból semmi olyan jellegű dolog. És kvázi azt jelenti, hogy megjelenik egy új domain nevem, egy új web alkalmazás lehetőségem, mindjárt látható, hogy ez meg is jelent. Ez is futó állapotban van, tehát itt látjuk a deployment slotokat, és hogyha erre rákattintok, akkor majdnem hasonló feletet kapunk, mint az overview-nál. Láthatom azt, hogy hogyan tudom ezt elérni. Hogyha megfigyeljük, akkor itt az URL-ben bekerül a konkrétan a resource neve után a kötőjel dev, amilyen nevet adtam, és így fogom tudni elérni. Tehát kvázi ugyanúgy ennek van egy published profile-ja, ugyanúgy tudok FTP-re kapcsolódni ehhez az egész dologhoz, és ezt tudom igazából monitorozni, ami nagyon fontos számunkra, jó? Tehát ezt meg tudjuk tenni, és hogyha úgy látjuk, hogy ez a teszt rendszer ez megfelelő, akkor tudok olyat mondani, hogy akkor cseréljük fel. És akkor egy ilyen swap segítségével azt tudom mondani, hogy meg tudom mondani azt, hogy preview-val vagy hogyan történt, tehát azt mondjuk, hogy cserélni szeretnénk, megadjuk, hogy mely slotot szeretném, tehát mi a forrás, amit cserélni akarok, és hova akarom cserélni, ami szerepel. És utána, hogyha egy okét nyomok, akkor ő ezt automatikusan kicseréli. Mi történik a háttérben? A háttérben csak annyi történik az Azure-ban, hogy ugye, amikor jön egy DNS kérés az én domain nevemre arra, hogy most jelenleg a dombiedidemo.azurewebsites.net-re, akkor most jelenleg egy adott web alkalmazáson mutat, és a swap segítségével igazából egy DNS jegyzés frissítés történik. Tehát az alkalmazás ténylegesen nem cseréli ki, hanem az történik, hogy a háttérben a DNS-ek alapján, most az már a úgynevezett a dev-re fog majd mutatni, és ezt a kettőt felcseréli. Jó, tehát ezért is jelenti azt, hogy ez ebből a szempontból gyorsnak tűnik. Felmerülhet a kérdés, hogy ez nagyon jónak hangzik, ez egész dolog, viszont mi van akkor, hogyha maga a web alkalmazásom során mondjuk egy adatbázis módosítás is szükséges? Mert ugye az kértek egy új fejlesztés, és abban adatbázis módosítást is kellett igazából létrehoznunk. Ebben az esetben ez a megoldás ez nem annyira jó, mert a swap az nem fogja az adatbázis módosításokat megcsinálni, ez csak magát a web appot fogja megcsinálni. Tehát valahogy arra kell rávennünk, egyébként Azure-t lehet akár parancsorba is vezérelni, hogy kell egy adatbázis módosítás és utána egy swapot kérni, tehát ezt össze kell majd valahogy kötnünk, de erre most így konkrét támogatás még nincsen. Jó, meg igazából ez alkalmazás specifikus is, tehát ezért sincs ebből a szempontból erre támogatás. Jó, tehát ezek konkrétan a slotok, amiket igazából létre tudunk hozni. Ugye a beállítási lehetőségekről már beszéltem, nézzük a skálázást. Skálázás kétféleképpen lehetséges. Lehet úgy, hogy a növekvő igényeknek megfelelően egy erősebb gépet kérek, és akkor azt mondom, hogy mostantól nem egy S1-es, hanem egy S3-as gépet szeretnék kérni. A másik lehetőség az az, hogy nem egy gép szolgálja ki, hanem több gép szolgálja ki, jó? Nagyon fontos az, hogy át kell gondolnunk azt, hogy magát a web alkalmazásunkat hogyan terveztük meg, melyikre van egyáltalán lehetőségünk. Mert lehetnek olyan bizonyos esetek, hogyha a web alkalmazásunk lokális merevlemezre fog majd menteni, vagy a session kezelés az lokálisan van megoldva, akkor például a scale-out az egyáltalán nem opció számunkra, mert ugye amikor jön egy kérés, egyáltalán nem garantálta az, hogy a következő kérés is pont ugyanahhoz a géphez fog majd történni. Jó, tehát erre az Azure fog majd nekünk egy támogatást biztosítani. Az, hogy hogyan történjen ez az átállás, ez lehet kézi, tehát én belépek a portálra és akkor kattingatok, vagy lehet automatikus, tehát ez azt jelenti, hogy beállítok szabályokat, hogy ez hogyan is néz ki. Nézzük meg, hogy néznek ki ez a gyakorlatban, jó? Tehát automatikus, jön egy kérés a felhasználó fele, jön több kérés, akkor több web alkalmazást tudná igazából kiszolgálni, jön még több kérés, akkor még több web alkalmazást indítok, hogy ezeket ki tudjuk kezelni. Hogyha éppen nincs annyi kérés, akkor meg visszaveszek ezt az egész dolgot. Miért jó ez nekem? Azért jó ez nekem, mert alapjába véve ugye felhasználás alapján fizetek, jó? Tehát Azure-ban ez nagyon fontos. És hogyha nincs szükségem, akkor pont az igényeknek megfelelő gépet tudom kiválasztani, amire igazából nekem szükségem van. Nézzük meg, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban, és mit is jelent ez. Van nekünk kettő pontunk itt lejjebb, egy picivel, ha lejjebb tudok menni. Ja, persze meg ki kell választanom az AppService, mert előbb a resource nézetben voltam. Kiválasztom ezt, és van kettő darab opcióm. Az egyik a scale up, meg van a scale out. Ugye a scale up az, amikor egy újabb pricing tierbe szeretnék lépni. Jelzi nekem most, hogy egy egymagos, majdnem 2 giga memóriával rendelkező gép áll rendelkezésemre, és hogyha én átmegyek arra, hogy szeretnék egy S2-re menni, akkor már is ezt engedi. Ha esetleg mehetek lejjebb is, de ugye vannak olyan szolgáltatások, amelyek ebből a szempontból lehet, hogy már beállítottam, de a kisebb csomagban ezek nincsenek. Mondok egy példát, mondjuk az S1-ben van 5 slot, amit láttunk, hogy slotokat hogy kell létrehozni. Ha én átváltanék Basic-be, akkor ott nem lehet slotokat váltani. Tehát ebben az esetben egy hiba üzenetet fogok kapni, hogy nem sikerült átállni a másik pricing tierre, mert ott olyan dolgot használok, amit nem lehetne használni. Tehát nekem először akkor azokat el kell távolítani, és utána tudok akkor természetesen kisebb csomagba váltani. Jó? Tehát ez az egyik lehetőség, és akkor itt ki tudok váltani. Azért vannak azért elég erős gépek, tehát egy 4 magos 7 GB RAM-mal rendelkező gép, és akkor ez szerepel. Illetve a másik lehetőség az a scale out, ahol kvázi azt tudom megmondani, hogy hány instance szeretnék igazából elindítani. Tudok olyat mondani, hogy konkrétan milyen plan alapján szeretném ezt létrehozni. De nézzük is meg, mert ezzel kapcsolatban van egy animációm, és azt szeretném előtte még bemutatni, hogy ez hogyan is néz ki. Tehát úgy néz ki maga ez a skálázási lehetőség, hogy látható az, hogy az autoscalingnél tudunk szabályokat mondani, hogy mondjuk a terheltség 40%, akkor még hagyjuk nyugodtan. Tudunk olyat mondani, hogy a terheltség felmegy mondjuk 70-80%-ra, és ha egy bizonyos ideig ez teljesül, akkor fog majd igazából aktiválódni, jó? Tehát van egy úgynevezett türelmi idő, egy threshold, ami arra vár, hogy oké, 10 percig volt 70%-on a terheltség, akkor tényleg az jelenti, hogy igazából nekünk több virtuális gépre lenne szükségünk, és a rendszer automatikusan képes igazából többet elkészíteni, és van ebből a szempontból egy úgynevezett türelmi idő, hogy x százalék időig még nem magas maga ez a terheltség, akkor ez azt jelenti, hogy addig megmaradnak igazából konkrétan ezek a web alkalmazások. Jó, tehát igazából ez jelenti ezt az egész dolgot, és amit még tehát maga itt a scale outnál, ugye ez is azt jelenti, hogy függ attól, hogy milyen csomag vagyok, hogy mire van igazából lehetőségem, és ezt hogyan tudom ezeket igazából definiálni. Amit említettem a prezentációm elejében, lehet a web alkalmazásoknál úgynevezett háttérfolyamatokat is futtatni, ezek az úgynevezett webjobok, amik arra képesek, hogy ha mondjuk bizonyos időnként valamit szeretnék lefuttatni, vagy minden nap kellene egy napi, mondjuk egy megrendelés listát, vagy napi statisztikát kimutatnunk, akkor ez azt jelenti, hogy minden nap mondjuk hajnalban le kellene futtatni valami adatbáziskérést, és utána valami riportot valahova ki kéne raknunk. Erre jók például ezek a webjobok, amik arra szolgálnak, hogy ilyen háttérben futó dolgokat tudjunk végrehajtani. Itt egy példa erre ebből a szempontból, hogy van maga a webjob, van a webalkalmazásunk, napközben történnek feladatok, ezekkel a feladatokat be tudjuk rakni, úgynevezett ütemezni tudjuk, és utána ezeket a webjobok pedig elkezdik kvázi feldolgozni ezeket a feladatokat. Jó, hogyan tudunk jobokat létrehozni? Ezeket mutatnám is egyből a felületen keresztül. Igen, itt vagyunk. Itt van egy úgynevezett webjob szekció, itt meg is találtam. Igen, ott az most nem mentettük el. És a webjob szekcióban tudunk olyat mondani, hogy add. Az add segítségével fogjuk hozzáadni, adunk a webjobnak egy nevet, ez a My Webjob mondjuk. Ugye ez az én szolgáltatásomban van. Meg kell adnom azt, hogy mit futtasson le. Jó, tehát itt vannak lehetőségek, hogy akár alapvetően futtatható állományokat szeretne rakni, hogy ezek megjelenjenek. Én most nem készültem ilyen szempontból egy futtatható programmal, de mondjuk egy konzol alkalmazás simán be tudunk ide rakni, például .NET-es konzol alkalmazás, és akkor azt le fogja futtatni. Meg tudjuk mondani, hogy hogyan akarjuk futtatni, hogy elindítja és folyamatosan fusson, ugye akkor garantálja, hogy ha valamiért elszállna az app, akkor megpróbálja ezt újraindítani, vagy lehet úgynevezett triggerelt, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként akarom lefuttatni, És akkor ez azt jelenti, hogy vagy az van, hogy én manuálisan indítom, vagy pedig az, hogy bizonyos időnként elindítom. Ugye ez az úgynevezett Linuxos cron elnevezés, vagy expression-t kell igazából megadni. Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc. Tehát, hogy mikor szeretném, hány percenként, vagy hány óránként szeretném igazából futtatni. És akkor ezt beállítom, azt mondom, hogy oké, akkor kvázi ebben a listában megjelenik ez a webjob, és látom a webjobnak ebből a szempontból a statisztikáját, meg minden további információit. Jó, és akár itt el is tudom indítani, hogyha már itt konkrétan lenne egy webjobom, amit le tudnék futtatni. És természetesen .NET-ben erre vannak különböző támogatások. A deployment slotokról beszéltem már, hogy erre milyen lehetőségek vannak, és végezetül még megemlíteném, bár az elején már volt róla szó, van az úgynevezett Azure Marketplace, ahol előre elkészített sablonok már szerepelnek, akár web alkalmazásból, de arra is van lehetőségünk, hogy mi magunk a mi saját mondjuk kis keretrendszerünket berakjuk a marketplace-be, és mások felhasználják azt. Tehát erre is van igazából lehetőségünk. Ez miért jó nekünk? Azért jó, mert mondjuk, hogyha egy WordPress alkalmazást szeretnék, egy blogot szeretnék felállítani, akkor én nem akarok azzal bajlódni, hogy meglegyen az adatbázis, nem akarok azzal bajlódni, hogy letöltsem, felrakjam ezre az Azure-ra, hanem konkrétan van egy előre elkészített template, és abban megadom kvázi az adminisztrátori adatokat, és kapok egy olyan WordPress sablont, ami már elő van készítve, tehát nem csak a telepítés finomítását kell a végén a WordPress esetében megoldanunk. Jó, tehát érdemes ezt nézni. Ugye ezt mutattam már az elején, hogy ez konkrétan mit is jelent. Ide vissza is jövök. Tehát amikor rámegyünk, hogy New, akkor itt van konkrétan az Azure Marketplace, nak egy ilyen kereső doboza, és itt már tudunk is ebből a szempontból keresni. Tehát, hogyha ide most beírom azt, hogy nekem én egy WordPress dolgot szeretnék felállítani, akkor már is elkezdünk keresni a Marketplace-en, és utána kiírja azt, hogy hol szerepel a WordPress, és látható az, hogy van egy ilyen megoldás. Minden ilyen marketplace-es megoldásnál érdemes nézni azt, hogy milyen kategóriában van, mert ez jelzi azt számunkra, hogy konkrétan ez mit is jelent. Tehát ez maga a WordPress-nél van egy konkrét leírás, esetleg melyik verzió, hogy jelent meg, és ha rámegyek, hogy create, akkor látható, hogy igazából oké, megint meg kell adnom az elérést, de meg kell adnom az adatbázist, és már kvázi a WordPress-es megoldást fogom igazából kapni. Tehát ha ilyenre van szükségem, gyorsan szeretnék egy ilyet felállítani, akkor erre igazából van lehetőségem, és nem kell nekem ezzel bajlódni, hogy ezt hogyan fogom összekötögetni ezeket a rendszereket. Jó, mielőtt még áttérnék majd a következő szekcióban a Redis Cache-ről, még egy dolgot szeretnék mutatni, ami a prezentációmban nem szerepelt. Méghozzá az, hogy ha visszamegyünk a web alkalmazáshoz, ami még érdekes lehet számunkra, az, hogy hogyan tudunk biztonsági mentéseket készíteni. Ugye ez nagyon fontos lehet abból a szempontból, hogy ha valami baj történik, akkor ezt hogyan tudom igazából megoldani, és mit tudok ebből az egész, tehát hogyan tudok helyreállítani egy olyan helyzetből, ami valami gondot okozott, illetve az is előfordulhat, hogy ugye Azure-ban, hogyha felrakunk egy webalkalmazást, akkor ez nem egy példányban készül el, hanem legalább három példányban fogja a Microsoft tárolni, tehát hogyha a hardware hiba kikerül és a véget. De ettől függetlenül, hogyha szeretnénk biztonsági mentést csinálni, akkor van egy úgynevezett backup szekció. Az Azure webalkalmazásokat Azure Storage-ra tudjuk backupolni, ez azt jelenti, hogy van egy olyan tárolási blob lehetőség, ahol ezt le tudjuk menteni, és ott vissza tudjuk tölteni. Ahhoz, hogy egy ilyet beállítsunk, ahhoz nekünk szükségünk van egy Azure Storage szolgáltatásra. Ugye én még nem állítottam be most, ezért ezt gyorsan létre is hozom, hogy látható legyen, hogy ez mit is jelent. Azt mondom, hogy Storage not configured, létrehozunk egy Storage accountot. Ugye ez is egy egyedi név, ez lesz a Dombey-AD Demo Azure Storage. Jó, ha nem gépeltem el. Van a storage-ra is egy későbbi szekció alkalmával majd lehet, hogy fogok beszélni. Különböző biztonsági opciók vannak, és itt is meg kell mondanom, hogy konkrétan hol szeretném ezt a storage-ot létrehozni, mely régióban szeretném ezt használni. Érdemes természetesen ugyanabban a régióban ezt létrehozni. Ha létrehoztam a storage-et, akkor ugye a storage-en belül úgynevezett konténerek vannak, és meg kell határozni, hogy melyik konténerbe szeretném ezt a biztonsági mentést készíteni. Úgyhogy amint ez elkészült, erre egy kicsit kell várnunk, akkor utána a következő feladatunk az lenne, hogy egy konténert hozzunk létre, amit megadunk itt a konfigurációs felületen keresztül. Igen. Még tölt. És hogyha megadtuk ezt a konfigurációs felületet, tökéletes. Itt van konkrétan a storage accountunk, ezt ki is választom. Ugye itt a meglévőeket listáznál ki, tehát ha már lenne, akkor már azokat látnám. És itt létrehozzuk egy konténert, aminek az lesz a neve, hogy backup. Jó, ennek a elérése az privát lesz, tehát nem akarom azt, hogy most ez elérhető legyen. És hogyha ezt kiválasztottam, select, akkor innentől kezdve beállítottuk a storage accountunkat. Jaj, túlzottan visszajöttem. A következő feladatunk az, hogy be kell állítanunk azt, hogy hogyan szeretnénk a backupot, milyen időnként szeretném ezt csinálni. Ugye itt kapcsoljuk be, hogy oké, akkor szeretnék backupot. Szeretném meghatározni azt, hogy hány, milyen sűrűn szeretném ezt megtenni, tehát naponta szeretnék egyet. Meg tudom adni, hogy melyik napon kezdődjön, és meg tudom adni azt, hogy maga a rotáció az hány napig tartodjon, tehát hogy hány backupot őrizzen meg ebből a szempontból. Ha nullát írunk, akkor jól tudom, akkor nem. Folyamatosan backupol, tehát ameddig van tárhelyed, addig folyamatosan nem törli le. Így meg ha azt mondom, hogy ötösével, akkor minden ötödik alkalommal már az elsőt fogja felülírni, és akkor szépen látszik, hogy öt backupig tudunk igazából visszamenni. Oké, ezt beállítottam. Arra is van lehetőségem, hogyha az alkalmazásomhoz tartozik adatbázis, akkor ahhoz is készüljön backup. Viszont ez az Azure Pass SQL-hez tartozik, tehát igazából itt ez kicsit kötöttek a kezeink, de ezt máshol is be tudjuk állítani. Ha megcsináltuk a backupot, lementettük, akkor már is megpróbál egy backupot készíteni az autó első alkalommal, illetve ha én ezt beraktam, akkor lehet készíteni, vagy van erre lehetőség, hogy akkor én ki tudom váltani, hogy most azonnal készítsen egy backupot, és akkor ebből a szempontból kiírja azt, hogy elkezdte ezt a backupot készíteni. Itt van, hogy hány megabyte lett ez a backup, és ez hol, hogyan található el. És hogyha vissza szeretném állítani, sőt, hogyha rákattintok, akkor látszik azt, hogy hol tudom letölteni ezt a backupot. Jó, ez egy zip állomány lesz, és akkor ezt le tudom tölteni. Hogyha vissza szeretnék állítani egy backupból, akkor azt mondom, hogy restore now, és azt fogom mondani, hogy meg tudom adni azt, hogy melyik változatot, fölülírja-e, és hogy hogyan történjen, és akkor ebből a szempontból vissza tudok állni egy korábbi biztonsági mentésből.